hogy segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Úrunk, jó volt ezzel az énekkel az ige hirdetésre hangolódni, és kérni azt valóban, hogy szólj hozzánk. Annyi minden szól ebben a világban. Média, televízió, rádió, a sajtó, orgánumok, az internet, minden csak szól hozzánk, és sokszor már egymás szavát is alig halljuk meg. És ami még félelmetesebb, hogy ebben a zűrzavarban leginkább a te szavadat nem tudjuk meghallani. Urunk, kérünk azért, hogy te adj valami különleges belső lelki csendet, hogy ebben a csendben rá tudjunk figyelni. Mert ahogy az igében olvassuk, te nem lármázol, nem hallatod a hangodat, nem mondasz védőbeszédet, hanem a Szentírásból tudjuk, hogy te halk, szelíd, csendes szóval szólsz. És ott hallják meg a hangodat, ahol csend van. Ahol minden hangoskodást ki tudnak zárni az életükből. És Urunk, így kérünk, hogy most csendesítsd el a mi szívünket. Adunk, hogy semmilyen gátja, akadálya ne legyen annak, hogy figyeljünk a te hívó szavadra, hogy hallottuk is a heti igéből, ma, hogyha te szavadat halljuk, akkor meg ne keményítsük a szívünket. Urunk, kérünk azért, hogy így adj most csendességet és reád való figyelést. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 45. verset a következőképpen. Jézus mondja, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. A koromra való tekintettel hadd kérjem, hogy ezeket a lámpákat ne kapcsoljátok, mert nem fogom látni a prédikációt. Még lehet följebb venni nyugodtan. Köszönöm szépen, köszönöm. Jó, nagyszerű, jó, köszönöm szépen. Köszönöm, mert hát ti járnátok rosszul, hogyha nem abból mondanám az igehirdetést, amit leírtam, hanem szabadon, akkor ismeritek, hogy annak nem lenne vége. Drága testvérek, egy sorozatot szeretnék elindítani az előttünk álló hónapokban. Itt láthatjuk is a kivetítőn. Minden hónap második vasárnapján olyan témákkal szeretnék az ige fényében foglalkozni, amelyek érintik a mindennapjainkat, érintik az életünket, érintik a társadalmunkat, és hát mondjuk ki őszintén, a társadalmunkat pedig feszítik belülről. Nagyon fontos, hogy minden bennünket érintő, akár társadalmi kérdéseket is az ige szemszögéből vizsgáljunk meg. Pál apostol azt írja, ugye ez volt az év igéje, a Tesszalonikai levélben azt mondja, hogy mindent vizsgáljatok meg. Mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg. A gonosz minden fajtájától pedig tartózkodjatok. Tehát az ige is arra bátorít bennünket, hogy mindent vizsgáljunk meg, ami körülöttünk van. Először is vizsgáljuk meg a saját életünket, ez a legfontosabb. Mi mivel szoktuk kezdeni? A másik életével, nem? A másik életét azt olyan jó alaposan meg tudjuk vizsgálni. De ne, a hívő ember az magát vizsgálja meg. Tartson önvizsgálatot. Na ez a szó, ez sokszor a szótárunkból aztán végképp hiányzik. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy mindent vizsgáljatok meg, akkor először is tegyük magunkat előtérbe, helyezzük magunkat, és tartsunk önvizsgálatot. Aztán vizsgáljuk meg a körülöttünk levőket, a levő dolgokat. Ma, ahogy itt az imádságunkban is mondtam, hogy annyi minden befolyásol bennünket. Rengeteg minden, honnan jön az információ. A tévéből, a rádióból, a különböző sajtóorgánumokból, internetről, minden honnan árad felénk az információ, és hát nem egy új keletű dolog, mert ez nyilván régen is volt. Olvashatunk ilyen bibliai történetet az Ószövetségből is, hogy valakinek a rossz hírét keltették. Ezt ma hogy mondanánk? Fake newsnak, ugye? Fake newsnak. Amióta az ember, amióta a bűneset megtörtént, azóta van fake news, mert valakit be akarunk mocskolni, sározni, vagy éppen bennünket szeretnének. Itt a háború kapcsán ez egy haditechnika, éppen a napokban, amikor hallgattam a rádiót, mondták, hogy ez egy haditechnika, hogy a két fél a saját álláspontjából azt mondja, és mindig azt mondja, hogy a másik a hibás. Vagy az egyik azt mondja, hogy a másiknak 500 ezer halottja volt, akkor a másik azt mondja, hogy nem, nekem nem 500, hanem nekem csak 150 ezer. Tele vagyunk ilyen információkkal, és ezt is vizsgáljuk meg. Ezt is meg kell vizsgálni. Nyilván ne értsétek félre, drága testek, nem a feladatunk, hogy akkor most rigulázzuk, hogy kinél hány halott volt. Nekünk annyit kell megalapítanunk, hogy tragédia ez az egész, ami körülöttünk van, ami a világban van. Tragédia. De azt mondja az ige, hogy mindent vizsgáljatok meg. Nekünk megszabad vizsgálni társadalmi dolgokat is. És ami jó, ami helyes, ami ige szerint való, azt meg kell tartani, de ami gonosz, attól el kell határolódnunk. Távolságot kell tartanunk, tartózkodnunk kell, fel kell fednünk, és ki kell mondanunk. És azt gondolom, hogy a hívő embereknek ez egy feladata, hogy fel kell szólnunk ott, ahol hamisság van, ott, ahol gonoszság van. És az előttünk álló időben, az életünk iránt ülje témán belül az alábbi témákkal fogunk foglalkozni. Én most az első 3 hónapot írtam le, de már vannak következő témáim is. Ugye a mai igehirdetésben a szívből fakadó indulatok, a szánkkal kimondott szavakról hallhatunk majd. És abból az igéből kiindulva, amit Jézus mondta, hogy amivel csordultig van a szív, azt fogja szólni a száj. Aztán a következő hónapban, lehet, hogy itt majd vád fog engem érni, lehet, hogy megalapozott, lehet, hogy alaptalan, de egy hívő politikusról fogunk majd hallani. Itt kicsit közeledve a választásokra, hát itt is sok mindent hall az ember, nem árt, hogyha az ige alapján vizsgálunk meg dolgokat. Azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki azért fog, vagy azért szeretne távol maradni, mert azt gondolja, hogy pártpolitizálni fogok, akkor hadoszlassak el minden ilyet. Sosem akarom használni, és sosem fogom használni a szószéket pártpolitikára. De egy hívő politikus mindenféleképpen meg fogunk vizsgálni, és hogyha már valaki azon gondolkodik, hogy na melyik pártban lehet hívő politikus, hadd ábrándítsam ki, mert ez sem az én feladatom, a Bibliából fogunk venni egy hívő politikust. Van a Bibliában hívő politikus, hadd harangozzam be, ez egy kicsit fel csigázva benneteket, Dániel próféta, az egy komoly hívő politikus ember volt. Őt fogjuk majd megvizsgálni, és annak a fényében, amit Jézus mond, hogy az én országom nem e világból való. Nagyon egyszerű. És ez lesz majd március 8-án, és aztán, hát történetesen pont a második vasárnap az a választás napjára esett, a pénzügyeinkről fogok majd beszélni, hogy a hívő embernek milyen hozzáállása kell, hogy legyen az anyagiakhoz, és hát egy kis beharangozást, Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írott levélben, minden rossznak a gyökere a pénzszerelme. Hát ezt látjuk egyébként. Talán erről lehet, hogy elég is ennyi prédikációt elmondanom, és aztán mindenki mehet haza, mert tudhatja az iránymutatást. De, drága testvérek, fogok beszélni, hallhatunk majd a háború és a békéről. Ugye most minden erről szól, úgyhogy az igazság, hogy szándékosan nem a választásra időzítettem ezt. Háború és békéről. Aztán fogunk hallani majd az abortuszról. Most nagyon fölkorbácsolódtak itt a kedélyek, itt az abortusz kapcsán. Aztán a homoszexualitásról és az azonos neműek házasságáról. Aztán szeretnénk majd beszélni arról, hogy az ember hogyan álljon az eutanáziához. Passzív eutanázia, aktív eutanázia, ugye ez minden társadalomban egy nagyon komoly feszültséget generál. Volt olyan politikai erő külföldön, akik azért buktak meg, mert hozzányúltak az abortusz kérdéséhez, és elkezdték szigorítani. Nekünk nem pártreferenciákkal kell foglalkoznunk, hanem nekünk azzal, hogy mit mond az Isten igéje. És nekünk ezért fontos, hogy az életünk iránytűje az ige legyen. Az ige legyen. Társadalmi kérdésekben is. Nyilván etikai kérdésekben is. Dogmatikai kérdésekben. Mert persze tudom, hogy nem fehér és fekete sokszor. És az embernek árnyalnia kell különböző dolgokat. De mégis azért az Isten igéje tűpontosan fogalmaz. És örülök ennek az iránytű képnek, mert az iránytűben is ott van az, hogy tűpontosan fogalmaz az ige. És azért adtam ezt a főcímet, hogy életünk iránytűje, mert nagyon fontos nekünk eligazodnunk ebben a keszekusza világban. Kell, hogy legyen egy iránytű, kell, hogy legyen egy igazodási pont, amely megmutatja a helyes irányt, amely alapján tájékozódhatunk. Mert annyi minden befolyásol bennünket. Már egyszer említettem, de jó az, hogyha újra és újra ezeket ismételjük, felelevenítjük. Hogy én nem is tudom, hogy ebben az országban, csak Magyarországon hány ilyen úgynevezett influencer van. És több százezer követői vannak ezeknek az influencereknek. Mit jelent az influencer? Befolyásoló. Ugye? Ezt jelenti ez az angol szó. Befolyásol. És ezek az influencerek több száz ezer követővel befolyásolnak embereket, fiatalokat, társadalmi rétegeket. Hát én akkor kaptam fel a fejemet arra, hogy milyen komoly hatásuk van ezeknek az influencereknek, amikor olvastam a hírekben, hogy fiatal tinédzser lányok. És kedves szülők, hadd helyezzem nagyon a szívetekre, hogy figyeljetek oda a gyermekeitekre. Mert nem mindegy, hogy mi és ki befolyásolja a gyermekeinket. Emlékszem, egy hírrel fölkaptam a fejemet, hogy elindult egy ilyen TikTok videó és egy ilyen influencer, aki a követőit, akik akár lehet, hogy önképzavarral küszködtek, vagy lehet, hogy túlsúlyosak voltak. Azokat az embereket elkezdte befolyásolni, és azt mondta, hogy egyetek nedves vattát, és az telíti a gyomrotokat. És majd az éhség érzetetek el fog tűnni, és nem fogtok enni, és csontvékonyra lefogytak. És voltak fiatal tinédzser lányok, akik belehaltak. Mert nedves vatta, és most nem akarok senkinek tippet adni, én is most fogyókúrázom egyébként. Nedves vatta nélkül. És gondoljatok bele, hogy fiatal tinédzsereket befolyásoltak rossz irányba, és aztán volt, aki az életével fizetett. Ezért nagyon fontos, drága testvérek, hogy mi alapján tájékozódunk. Ne az influencerek alapján tájékozódjunk. Még ne is a napi hírek alapján, hanem mindig az ige mérlegére tegyük ezeket a dolgokat, ezeket a témákat. Mindig az ige legyen az, amely számunkra útmutatást adhat ebben a keszekusza világban. És számunkra az Isten igéje ez az iránytű, amely tűpontosan, világosan beszél a bennünket érintő kérdésekről. A kérdés mindig csak az, hogy alárendelem-e magamat ennek a lelki iránytűnek, az Isten igének. Mindig ez a kérdés. Mindig az a kérdés, hogy mire vagy kire hallgatok. Mert sok mindenre tudunk hallgatni. Sok minden befolyásolhat bennünket. De a kérdés, az igazán fontos kérdés, hogy engedem-e magamat, hogy ez az iránytű engem vezessen. Engedem-e? Hogy alárendelem-e magamat annak, hogy az az iránytű majd megmutatja a helyes irányt, hogy merre kell mennem. Van-e bátorságom magamnak nemet és az Isten igének igent mondani? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Mert ehhez bátorság kell.
Bátorság kell föladni magamat, hogy azt mondom, hogy nem ilyen, eddig rosszul gondoltam. Vagy azok a dolgok, amelyek eddig hatottak rám, azok rossz dolgok voltak. Nemet tudok-e mondani? És tudok-e igent mondani az Istennek? Engedem-e, hogy ez a lelki iránytű mutassa meg nekem a helyes irányt, és ne a magam esetleg téves rögeszméje, vagy mások befolyásolása határozza meg, hogy mi a helyes és mi a követendő? Az az igazság, hogy néha azt érzem, hogy elszaladt mellettem a világ. A gyerekeim azok olyan szavakat használnak, amiket egyszerűen már tanulnom kell. Kérem tőlük, hogy magyarázzák el. Nem olyan régen az egyik lányom mondja azt, hogy kikövetett valaki. De nem tudtam, hogy mi ez a szó, hogy kikövet. Ugye a fiatalok már szerintem biztos, hogy tudják, itt a konfirmandusaim biztos, hogy tudják, hogy mit jelent. De nem értettem ezt, mi az, hogy kikövet. Mert hogy elkövet, még ezt még értem reménység szerint, kikövet. Ugye? És akkor hát van olyan, aki nem ismeri ezt a szót, hogy kikövet? Én vagyok egyedül, te jó? Jó van, oké, na, már megnyugodtam, hogy azt hittem, hogy én vagyok az egyedüli. Szóval kikövet az, hogy valakit eddig egy közösségi oldalon követett, és aztán utána meg már nem követ. Kikapcsolja, kikövet. Szóval vannak ilyen nagyon érdekes szavak, és aztán hát még ennél cifrábbakat is használnak a mai fiatalok, de itt erre a szóra egy kicsit rácsimpaszkodva nem mindegy az, hogy kit követünk, és kit követünk, kikövetünk. Értitek? Nem mindegy. Nem mindegy. És ezért csak úgy beszélhetünk az ige szerinti életünk iránytűjéről, ha rá tudjuk magunkat teljesen bízni, és engedjük, hogy az ige a Szentlélek segítségével meggyőzön bennünket. És most erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy akik most részt fogtok venni ezeken a sorozatokon, azokat hadd bátorítsam, hogy az igének rendeljük magunkat alá. És politikai kérdésekben is nyugodtan rendeljük magunkat az ige alá. Nagyon. Nagyon fontos. És minden társadalmi kérdésben. Én emlékszem, amikor a teológián az egyetemen én az etikát nagyon-nagyon szerettem. Az erkölcsi, társadalmi erkölcsi kérdéseket. És nagyon-nagyon sok témát, a professzorunk nagyon-nagyon sok témát vett elő, amelyek nagyon izgalmasak voltak. És akkor tanultam meg, hogy nem fehér és nem fekete. De mégis nekem egy nagyon komoly hívő professzorom volt, aki arra tanított, hogy az olyan kérdésekben, amelyekben talán nem érzem egyértelműen világosan az útmutatást, akkor inkább legyek szigorúbb. És ez olyan jó volt. Akkor ne legyek megengedő, mert a megengedésből származik mindig az, amikor kinyílik az ajtó. És látjuk az, drága testvérek, látjuk társadalmi kérdésekben, hogy egy megengedő attitűd, vagy egy megengedő hozzáállás, magatartás hogyan nyitja ki a társadalmakat, és ezeket a feszítő kérdéseket, és mennyire megengedőek lesznek. Csak egy nagyon egyszerű példa, és nem akarom előre vetíteni már ezeket a akár etikai, vagy szexuáletikai kérdéseket, de hát édesanyám egy nagyon pici faluból származik, és hát van ilyen emlékem. Azt gondolom, hogy édesanyám ezt meg tudja erősíteni. De azok, akik idősebbek, azok szintén tudják, hogy miről van szó. Egy pici faluban, egy 50-60 évvel ezelőtt, amikor valaki elvált, az egész falu erről beszélt. Ma meg, hogyha 40 évig vagy házasságban, az egész falu erről beszél. Ugye? Mennyit változott a világ? Mennyit változott? Vagy el szoktam mondani, vannak, akik azt gondolják, hogy ilyen vicces lelkész vagyok, de nem viccből szoktam elmondani, amikor elmondom, hogy 5 gyermekem van, akkor hozzászoktam, most már hozzáteszem, hogy egy házasságból. És furcsa világot élünk. Furcsa világot élünk. És én azt gondolom, hogy az Isten igéje az, amely ebben nem akarja, hogy megengedő legyek. Nem akarja. Nem akarja azt, hogy, hogy kicsit szélesebbre nyissam azokat az ajtókat, amelyekre azt mondja az ige, hogy inkább ne tedd. Szóval ezért legyen egy ilyen útmutatás, amit az én kedves professzorom, Rajsz professzor úr mondott, hogy ott, ahol egy bizonytalanság van, vagy nem olyan egyértelmű, akkor inkább ne legyek megengedő. A mai, és ennyit szerettem volna bevezetésképpen mondani, a mai alkalmunkon a szívünkben levő indulatokról és a szánkat elhagyó szavakról lesz szó. Nem véletlen bevezetésben azért mondtam, hogy rengeteg szó, mondat ömlik ránk. Vagy mondunk mi is. Nem csak ömlik ránk, hanem mi is öntjük másokra. És azt kell, hogy mondjam, azt a megalapítást kell tennem, hogy soha annyi fájdalmat, bánatot nem tudtunk és nem tudunk okozni, mint ezzel a testünk méretéhez viszonyítva picin testrészünkkel, a szánkkal. A világ történelmet tekintve soha annyi fájdalmat, bánatot nem okoztunk, mint a szánkkal, a szavainkkal. És ez ma is így van. Ez ma is így van. És ezért, amikor... És tényleg, csak hogy értsétek, hogy milyen világban élünk, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, képiesen mondom, de reggel bal lábbal föl kell föl, fél óra múlva az egész világ tudja. Hát 200 évvel ezelőtt ezt el tudtátok volna képzelni. Amire a postagalamb átér Amerikából Európába, mennyi idő kellett, hogy elterjen. Hogy mennyire felgyorsult a világ. És felgyorsultak a szavak is, a mondatok is. És egyik pillanatról a másikra a hír az igazá válik. És az embernek nincsen ideje megvizsgálni. Egyszer olvastam egy ilyen mondatot, remélem, hogy jól tudom idézni. Egy amerikai elnök mondta egyszer, hogy mire az igazság fölhúzza a csizmáját, a hazugság berjálja a világot. Milyen nagy igazság van benne, nem, drága testvérek? Mire fölhúzza az igazság a csizmáját, a hazugság bejárja a világot. Vagy, és ezt sajnos alkalmazzák a társadalmakban is, politikában, munkában, hogy valakinek a rossz hírét kelteni. Hatalmas, nagy hasábokon megjelenik valakiről valami fröcsögő cikk. És akkor néhány hónap, vagy egy-két év múlva megjelenik egy ilyen kis helyreigazítás. Már senki nem emlékszik rá, de mindenkiben nyomot hagyott az, hogy XY korrupt volt, hazudott, vagy megcsalta a férjét, feleségét, stb. Így jár az igazság és a hazugság sajnos. Ilyen világot élünk. És ezért azt kell, hogy mondjuk azt a megalapítást, hogy soha annyi fájdalmat, bánatot nem tudtunk és nem tudunk okozni, mint ezzel a testünk méretéhez viszonyítva picin testrészünkkel, a szánkkal. És nem túlzás, ha azt mondom, és remélem, hogy mindenki fogja érteni, amit mondok, nem túlzás, ha azt mondom, egy gyilkos eszköz. És a legtöbb ember erre is használja. Egy gyilkos eszköz. Tudnilik, amikor a 10 parancsolatot olvassuk, és azt a parancsolatot, hogy ne ölj, akkor a legtöbben arra gondolok, hogy ne olvasd ki a másik embernek az életét. És valóban így is lehet érteni. De drága testvérek, a szavainkkal nem tudunk ölni. Nem tudunk ölni. Hát dehogy is nem. Egy gyilkos szerszámunk van. Egy gyilkos szerszámunk. És belegázol a másik lelki világába, bánt, sérteget, fájdalmat okoz, hergel, uszít, pletykál, káromkodik, bemártja a másikat, borzasztó károkat tudunk okozni a nyelvünkkel, a szánkkal. Borzasztó károkat. És vannak olyan emberek, akinek be sem áll a szájuk. Nagyon jó ez a kép. Ez az illusztráció. Csak mondja, csak mondja, csak mondja. Meggondolatlanul, átgondolatlanul. Pletykálkodik, rossz hírét kelti a másiknak, rosszat mond a másikról, nem is gondolja végig, hogy igaz vagy nem igaz. Csak mondja, csak mondja, csak mondja, és belegázol a másik lelki világába, és megöli a másiknak a lelkét. Mert a szavaink erre is képesek. Képesek erre is a szavaink. hogy ki tudják oltani a másiknak a lelkét. Sokszor visszafordíthatatlan károkat okoz, amelyben gyógyíthatatlanná tudnak válni a kapcsolataink. És drága testvérek, anélkül nyilván azért megvagyok, tehát abban a könnyű helyzetben vagyok, azért nem ismerem mindenkinek az életét, mélyebben meg aztán pláne, de azért gondoljunk, drága testvérek, egy olyan helyzetre, egy olyan szituációra, amikor olyat mondtunk, ami visszafordíthatatlan kárt okozott. Van ilyen? Nekem van. Én tudok. Tudok mondani a saját életemből. És sajnos nem egyet. Hogy visszafordíthatatlan károkat okoztam. Mert meggondolatlan voltam. Mert olyat mondtam, amit nem gondoltam végig, hanem egyszerűen jött belülről. És gyógyíthatatlanná válnak a kapcsolataink. Van olyan, drága testvérek, van olyan, akivel úgy elromlott a kapcsolat, hogy már köszönni se köszönsz. Van olyan, drága testvérem, amikor jön veled szembe, akkor inkább átmész az utca másik oldalára? Van ilyen? Lehet, hogy van. Lehet, hogy van. Miért? Mert gyógyíthatatlanná tudott válni a kapcsolat. Ami miatt, amit ő mondott, vagy amit te mondtál. A Biblia olyan világosan fogalmaz ebben a témában. A példabeszédek könyvében több igét is. Én nem olyan régen, 2 évvel ezelőtt az egész példabeszédeket végigolvastam, tüzetesen, nagyon részletesen, amik nagyon sokat jelentettek, azokat aláhúztam, és hadd bátorítsalak benneteket, hogy olvassátok el a példabeszédek könyvét. Egyrészt azért, mert útmutatás lehet a gyermekneveléshez. A szülőknek különösen is ajánlom. Aztán útmutatás lehet ahhoz, hogy az ember hogyan óvja meg a száját olyan dolgoktól, amelyek visszafordíthatatlanná tesznek dolgokat. Sok minden bölcsesség van a példabeszédek könyvében. Bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el. Olvassátok el. És sok igét hozhatnék példaként, de én most csak egyet emelnék ki, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Mekkora nagy igazság ez, drága testvérek. Mekkora nagy igazság, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Hogy ki tudunk oltani életeket, és most ezt értsétek jól. Ki tudunk oltani életeket a nyelvünkkel, a szavainkkal, de tudunk gyógyítani, és tudunk bekötözni. Tudunk megsebezni, de tudunk bekötözni is a szavainkkal. És valóban életet és halált, áldást és átkot, építést és rombolást, megbocsátást és haragot táplál az emberi szó. Ezt táplálja az emberi szó. És talán nagyon egyszerűnek, buta képnek tűnik a példa, de a késhez tudnám hasonlítani. Egy olyan eszközhöz, amellyel lehet pucolni, lehet tisztítani, lehet vágni, levest vagy bármilyen finom ételt előkészíteni. A kés az egy olyan eszköz, amelyet lehet jóra használni, de ezzel a késsel lehet életet is kioltani. Lehet életet is kioltani. Lehet halált, átkot, rombolást, haragot előidézni a késsel. És nem mindegy, hogy mire használjuk, drága testvérek, nem mindegy, hogy mire használjuk. És azt gondolom, hogy ahogy láthatjuk, hogy a kést mire lehet használni, valahogy ilyen a nyelv is, ilyen a szánk is. Hogy milyen szándékkal használjuk. És itt kell beszélnünk a gyökérről, hogy miből táplálkozik, mert a nyelvünk, a szánk is olyan, és ha megint egy példával élhetnék, mint például a hangszálunk. Azon csak átmegy a levegő. A hajnalban, amikor készültem, akkor még mindig van ilyen lehetőségem a Mozaik webbe belépni, az ilyen tanári segédanyag. Nem tudom, hogy azok, akik pedagógusok, valakit közöttünk pedagógusok? Valaki ismeri? Nem ismeri? Szenzációs. Ugye ez a Mozaik web? Szenzációs. Na, beléptem ebbe, és hát elmondta nagyon animációval, pontosan, nagyon részletesen, hogy hogy képződik a hang. És hát tulajdonképpen a hangszalakok azok csak eszközök. Az ott van, ez egy anatómilag megfogható, kitapintható helyen van, itt láthatjuk is egyébként, és hangszalagon keresztül átmegy a hang. A levegő. És aztán hang képződik belőle, és aztán betűket, szavakat formálunk, és mondatok lesznek belőle. Tulajdonképpen azon csak átmegy a levegő a hangszálon. A levegő megrezegteti a hangszálainkat, és hangot tudunk képezni, formálni. Az, hogy milyen hang, hogy milyen szavak hagyják el a hangszálainkat, szintén a gyökértől függ. És ez a gyökér pedig nem más, mint a szív. A szív. Mert ahogy a levegő a tüdőből jön, és árad a légcsövön keresztül, egészen a hangszálakon át, a torkunkon, és aztán hagyja el a szánkat, és aztán szavak és mondatok lesznek belőle, és tudunk artikulálni. Ugyanígy, drága testvérek, ez a gyökér, ha lehet így fogalmazni, akkor a szív, ha lelkileg nézem. És szívből jön. És aztán ez a szívből jött szó, indulat, aztán valahol gyógyít, valahol pedig megsebez. Tehát az, hogy milyen hang, milyen szavak hagyják el a hangszálainkat, szintén a gyökértől függ, és ez a gyökér pedig a szív. És ezért mondja Jézus, és itt kanyarodunk az igénkhez, ezért mondja Jézus, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. És így érthetjük meg Jézusnak ezt a mondatát. Hogy amivel tele van a szíved, amit van neked a szívedben, azt fogja szólni a szám. Egyszer hallottam egy ige hirdetésben, és engem ez nagyon megérintett. Ha szeretnéd tudni, hogy milyen hívő vagy, akkor azt úgy csekkolhatod le, hogy amikor ráütsz kalapáccsal a kezedre. Aztán, hogyha jó zavtos dolgok jönnek ki, akkor gondolkodjál el, hogy mi van abban a szívben. Jó, gondolkodjál el. De vannak olyan emberek, nem is akarom most megnevezni, van valaki az ismeretségi körömben, iszonyatosan csúnyán beszél. És amikor mondom neki, hogy ne haragudj már, de ne beszélj már ennyire, ki ér, nem is beszélek csúnyán. Tehát már annyira természetessé válik. Természetessé válik. Észre se veszi, hogy azokat a különböző szaporító szavakat hogyan használja. Észre se veszi. És amikor szóvá teszed, akkor azt mondja, hogy ő nem is beszél csúnyán. Az ő száját biztos, hogy nem hagyta. Persze, mert már annyira természetes. Annyira természetes. És ezért mondja Jézus, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. És ami a szívben van, az fog majd átmenni a hangszálainkon keresztül, a nyelvünkön át a szánkon. És ez fogja elhagyni a szánkat. És ami a szívünkben van, az fog eljutni a másiknak a fülébe. És ezt most értsétek jól, drága testvérek, hogy ami a szívünkben van, az fog eljutni a másiknak a fülébe. És ha bennem rossz indulat van, akkor ez fog eljutni a másikhoz. Ha én a másikról mindig rosszat mondok, akkor ez fog eljutni, mert ez jön ki belőlem. És én is próbálom a gyermekeimet is nevelni, hogy te ne beszéljétek ki a másikat. Hát olyan előszeretettel tudjuk kibeszélni, nem? Hát ezekben profik vagyunk. Amikor valaki nincs ott, akkor olyan jó ízűen tudunk valakiről beszélni. És ezt mondom ebben a gyülekezetben is, mert itt is tud ez probléma lenni. Velem is probléma tud lenni. Hogy könnyebb arról beszélni, aki nincs ott. De amikor ott van, behúzom a fülem, farkam, és egy szót nem merek szólni. És ez nem jó. Ez nem jó. És az ige azt mondja, hogy ne légy ilyen. Ne légy ilyen. A kérdés az, hogy miből táplálkozik ez a szív. Miből táplálkozik? Hogy mi van benne? Lehet azt mondani, hogy moderálom magam. Nem? Tehát a pici gyerekek azok nagyon őszinték tudnak lenni. Tehát nem tudom, hogy ti voltatok-e már ilyen helyzetben, én voltam már a gyermekeimet illetően ilyen helyzetben. Olyan őszintén megmondták, hogy csak pirultam ott a többiek előtt, ugye? Ha van ilyen. Amikor az ember felnő, akkor már úgy moderálja magát, uralkodik magán, vagy uralkodik az indulatain, megfékezi a nyelvét, mert ő azt gondolja, hogy hát azért ilyen közegben nem biztos, hogy illik ilyet mondani. De tudjátok, hadd mondjam el, hogy nem tudunk uralkodni magunkon. Nem tudunk uralkodni. Megpróbálhatja az ember, de nem fogunk tudni uralkodni magunkon. És ez olyan, mintha a kertből a gazokat úgy próbálnánk kiirtani, hogy lecsípnénk a szárukat, de a gyökereket a földbe hagynánk. Erre van szó. Mert az ember egy bizonyos szintig tud önuralmat tartani, de aztán idő után kifakad. És ez ugyanolyan. Az ugyanolyan lesz. A felszínes gyomírtás helyett a gyökerekig kell visszamenni. Pálhegyi Feri bácsinál olvastam, ő egy keresztény pszichológus, nála olvastam egyszer, és láttam valami hasonló ábrát, hogy a gyökérzetben, hogy itt láthatjuk itt a kivetítőn, a gyökérzetben, ugye a gyökérzetet azt nem látjuk. Nem látjuk, hogy egy fának milyen mélyreható, szerteágazó gyökerei vannak, ezt nem látjuk. És ugyanígy a szívben is, ami van, ezt nem látjuk. Sokszor, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én még magamon is meg tudok lepődni, hogy mi van a szívemben. Még magamon is meg tudok lepődni. És mások nem látják. Én se látok másoknak a szívébe, ők se látnak az én szívembe. És olyan, mint a gyökérzet. A gyökérzetben, azaz a szívben rejlenek az értékek, az élet és az ember szemlélet. És ahogy nem látjuk a gyökérzetet, nem láthatunk a szívben sem, de láthatjuk a megnyilvánulásait, azaz a lombkoronát, a gyümölcsöt. És Pálhegyi Feri bácsinak nagyon jó ez az ábrája, amikor azt mondja, hogy ugye a gyökérzet a szív, a fának a törzse az az indíték, az önzés vagy a szeretet, ugye attól függ, hogy milyen gerince van, milyen tartása van az embernek. És a megnyilvánulás pedig, ugye a maga a lombkorona, ami látható, az a magatartás és a beszéd. És nekem nagyon tetszett ez a kép, mert tulajdonképpen ugye a gyökérzetet nem látjuk, a törzset és a lombkoronát azt látjuk, meg a gyümölcsöket is látjuk. A fa gerincét a törzs adja, azaz az indítékot, és így épül fel. És amilyen tápanyagot vesz fel a gyökérzet, azaz amilyen közegben van a fa, azt fogja felszívni és továbbítani a törzsön keresztül a koronáig és a gyümölcsökig. És tudomásul kell vennünk azt a bibliai állítást, mely szerint az emberi szív az velejéig romlott. Ezt mondja a Biblia. Amikor azt a címet adtam, hogy az életünk iránytűje, akkor ez legyen egy nagyon fontos tájékozódási pont, hogy az ember a velejéig romlott. Sajnos ki kell mondanunk. Én is. Én is. Minden ember. Minden ember. És tudom, hogy sokan ágálnak ez ellen, de nem mondhatunk mást, mint azt, amit a Biblia állít rólunk a szívünk állapotáról. Azt olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót, mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Ezt olvassuk a 14. Zsoltárban. Így lát Isten bennünket. És lehet azt mondani, hogy ez túlzás, de Isten így lát. Mert ilyenek vagyok. Ilyenek vagyok. És aztán Pál apostol megerősíti ezt a római levélében. Nincs igaz ember egy sem, mert nincs különbség, mindenki vétkezett. És így lát bennünket az Isten. És ez egy olyan iránytű, egy olyan igazodási pont, amit nem vehetünk figyelmen kívül. És aztán tudjátok, mi a következő, mert az ember azért nagyon fifikáns. Mit mond az ember? Hát jó, jó, rendben, de azért ne hasonlítsanak engem össze Sztálinnal. Most éppen Sztálint olvasok, még mindig Sztálint olvasom. Még mindig elég lassan haladok vele, mert 1000 oldal. De hát azért az első néhány 10 oldalban lejött, hogy ez egy rettenetes ember volt. 50 évet élt, de rettenetes ember volt. Ez egy velejéig romlott. És akkor mondhatom azt, hogy hát azért mégse említsenek engem Sztálin szintjén, nem? Hát persze, lehet ezt mondani, drága testvérek, és van igazság benne. Van igazság. Van igazság, mert ember és ember között lehet különbség, hogyha így tekintünk. Ismerem a testvéreket, vannak akikre azt mondom, hogy olyan jó lenne, hogyha olyan szelíd tudnék lenni, mint ő. És lehet, hogy van olyan, aki engem is így lát. De jó lenne, nem tudom, van valaki, aki így lát. Jó, senki, akkor jó. Szóval van különbség, értelemszerűen az Isten szemszögéből nincs különbség. Hogy mindenki vétkezett, mindenki megromlott, mindenkinek a szívének az állapota olyan, amiről az ige szól, amiről az ige beszél. És ezt nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. És ebből a romlott szívből, állapotból fakad minden indulat, harag, káromlás, pletyka, sértegetés, bántalmazás, rossz indulat, kérkedés, gyűlölet, irítség, gőgés lehetne sorolni. Minden ebből a szívből táplálkozik. Minden. Mert ilyen veleig romlott a szívünk sajnos. És ebből a romlott szívből jön aztán minden olyan, ami megterheli az életünket, a kapcsolatainkat. És ezért mondja Jézus a Máté evangéliumának 7. fejezetében, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Ezt mondja Jézus. A rossz fa, rossz gyümölcsöt. Hát azok, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, tudják, hogy ez tényleg, ez igaz. Hogy rossz fa, rossz gyümölcsöt fog teremni. És rossz fa nem terem jó gyümölcsöt, és jó fa pedig nem terem rossz gyümölcsöt. És ennyire egyszerű. És azért rossz a gyümölcs, mert rossz a fa, és azért rossz a fa, mert rossz a táplálék. Persze lehet még különböző okat, csak én most itt leegyszerűsítem. Az istentelenség táplálékából merít az ember, és az csak gonosz dolgokat fog teremni. De ezért beszél Isten arról, hogy meg lehet változni. Meg lehet változni. Ő fog tudni megváltoztatni, én magamtól képtelen vagyok, és ezt hangsúlyozni kell, magamtól képtelen vagyok. Még egyszer mondom, amit az előbb mondtam, hogy az ember valahogy önuralmat vehet magán. De aztán előbb-utóbb kifakad. Úgy is ki fog fakadni. Csak gyülemlik, csak gyülemlik, csak gyülemlik, és aztán kifakad. Egy ideig talán lakatot tudunk tenni a szánkra, vagy zablát tudunk tenni a szánkba. De előbb-utóbb az a pajkos ló, vagy az a pajkos szánk, az kitörik. Kitörik. És egyedül az Isten tud megváltoztatni bennünket. Én magamtól képtelen vagyok, de ő képes rá. Azt mondja Isten Ezékiel könyvének 36. fejezetében, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. És ha ez megtörténik, akkor másból fog táplálkozni az a szív. Más lesz az indíték, más lesz a magatartás, és más lesz a beszéd. És ez nagyon fontos, drága testvérek. Hogy máshogyan tudjunk beszélni, mint ahogy beszélnek a világban. Az ember mindig szeretne óvatosan foglalkozni, vagy fogalmazni, már sokszor mondtam azt, hogy inkább azt mondom, ami a szövegben van, de mégis azért valahogy kikívánkozik belőlem, drága testvérek, az, hogy társadalmunkban hihetetlen módon elszabadultak az indulatok. És nyilván a politikának ebben van felelőssége. Van felelőssége. És hogy miket vagyunk képesek egymásra mondani. A napokban néztem a híradót, és ott jól szituált idős emberek, tehát még nem is arról van, hogy fiatal, energikus és meggondolatlan, nem. Jól szituált idős emberek. Iszonyatos ordenádé módon beszélnek egymással. Két irányzat találkozott, és rettenetes, amit mondtak egymásnak. És akkor elgondolkodtam azon, hogy ilyenek vagyunk mi emberek. Így beszélnek egymással emberek. Két meglett időskorú ember. Az ember azt gondolná, hogy idős, akkor már benőtt a feje lágya. Vagy az ember azt gondolná, hogy idős, akkor már van annyira bölcs. Nem. 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 Nem a korhoz kötött a bölcsesség. Nem a korhoz kötött. És hihetetlen, hogy milyen indulatok szabadulnak fel, és fognak még majd fölszabadulni az elkövetkezendő két hónapban. ne engedjük, és ne adjunk teret ennek, drága testvérek. Ne! Miért? Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a másikat jobban szeretem, mint hogy olyan dolgokon veszekedjek, vagy vitatkozzak, ami mulandó. Nagyon egyszerű. Mulandó. Azt mondja az ige, hogy új szívet adok nektek. És erre van szükségünk. Új szívre. Gyökeres változásra. És szó szerint, hogyha itt az előbb kivetítve láttuk a fát, a gyökérzetét, szó szerint gyökeres változásra van szükségünk. És ezután a gyökeres változás után az emberi szó gyógyító szóvá válik. Egyszer olvastam egy történetet egy Holmer nevű evangélikus lelkészről. A Holmer, hogyha itt lapozunk egyet, láthatjuk is ezt a bácsit. Ja, nem, bocsánat. Akkor lapozunk még egyet. Köszönöm. Bal felső sarokban van, ez egy evangélikus lelkész volt, ez a bácsi Uwe Holmer. Szép életkort élt meg, 94 éves volt, amikor meghalt a régi NDK-ba. És ez az ember, ez az evangélikus lelkész azért lett híres, azért került be a hírekbe, illetve ismerte meg a régi NDK, meg NSK az ő nevét, mert befogadta otthonába Honeckert és az ő feleségét, miután leváltották az NDK, ugye, ahogy nekünk Kádárunk volt, ahogy Rákosink volt, nekik Honeckerük volt, a románoknak Ceausescu-juk volt, leváltották az államelnöki tisztségéből. És Honeckert szinte az egész német nép gyűlölte. Egyébként rettenetes ember volt valóban. Nem volt alaptalan ez a gyűlölet. Öreg és beteg ember volt már ekkor, és mégis lincs hangulat volt körülötte, és ezért senki sem fogadta be őket, és ami megrendítő vagy megdöbbentő, de hát ezzel nem is kéne megdöbbennünk, a kommunista párt sem fogadta be. És akkor egy 10 gyermekes evangélikus lelkész, ez a Holmer, befogadta, itt láthatunk alul egy képet róluk. 10 gyermekes édesapa, 10 gyermekes család, befogadta Honeckert és az ő feleségét. Pedig éppen elég oka lett volna neki is a gyűlölködésre. A gyerekei Honecker és pártja miatt nem tanulhattak tovább. Ugye ez is ismerős, nálunk Magyarországon is volt ilyen. Holmerék ezzel a tettükkel nagyon nehéz helyzetet vállaltak, mert most már őket is gyűlölni kezdték. Ugye? Hát ilyen a világ. Ilyen a világ. Őket is gyűlölni kezdték, és a lincs hangulat az irántuk is kialakult. És felelősségre vonták a lelkészt, aki kénytelen volt a nyilvánosság elé állni és nyilatkozni, és ő ezzel a lépéssel fejezte ki, hogy megbocsátott Honeckernek, ahogyan Isten is megbocsátott neki Krisztusban. Ő komolyan vette az Efezusi Levél 4. fejezetéből, ott a 32. versben olvashatjuk azt az igét, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ő ezt komolyan vette. A meg nem bocsátás az mérgez. Ott, ahol nincs megbocsátás, ott mérgezett a levegő. De ahol van megbocsátás, az gyógyít. Mégpedig azt gyógyítja, aki megbocsát. És én hiszem, amikor ezt a történetet elolvastam, én hiszem, hogy ennek a Holmernek, ennek a 10 gyermekes édesapának is lehet, hogy volt benne sok minden az ő szívében. Lehet, hogy volt benne lázadás a rendszer ellen, a politika ellen, a diktatúra ellen, Honeckerék ellen, az egész pártja ellen. Lehet, hogy volt benne. De igazából akkor tudott megbocsátani, amikor kimert állni, és azt mondta, hogy én megbocsátottam neki, és ezért fogadtam be. És tudjátok, ez a gyümölcs. Ez a gyümölcs. Ez a hitnek a gyümölcse. Ez a hitnek a gyümölcse. Azt mondja Jézus, mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A kérdés, hogy mivel van csordultig a szívünk? Hogy mi jön ki ebből a szívből a szánkon át? Hogy milyen indulat van bennünk? Olyan nagy szükség van a gyógyító szóra, a megbocsátásra, a krisztusi szeretetre, de ez magától nem jön. Olyan nagy szükség van rá. És hadd bátorítsalak benneteket, drága testvérek, hogy mi, akik gyülekezetben vagyunk, mi, akik gyülekezetben élünk és mozgunk, ránk különösen is legyen jellemző az, ami Krisztusra volt jellemző. Mit mondott Jézus? Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Rettenetes császárok voltak Jézus idejében. Rettenetes császárok. De sehol nem olvashatunk a Bibliában arról, hogy Jézus teli torokkal szitta volna a császárokat. Sehol nem olvashatunk. Sehol. Mit mond az ige? Hogy az az indulat legyen bennetek. Olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha bennem is ez az indulat tudna mindig lenni. Mindig. Ha nem beállni abba a sorba, amiben látom, hogy a társadalom mibe áll bele. Vagy a világ mibe áll bele. Hogy milyen megosztottság tud lenni. A mi feladatunk nem a megosztás, hanem mi feladatunk a krisztusi szeretetnek a hirdetése. És persze aztán ki lehet mondani az igazságot is. Ki lehet mondani az igazságot is. De amikor kimondjuk az igazságot, akkor nem besorolunk, meg bekatolyázunk embereket. A következő hónapban fogunk erről is hallani. Nem mondok ilyet. De aki egy kicsit érzékenyebb erre a témára, akkor jobb, hogyha visszahallgatja inkább. Nem akarom, hogy nekem essen. De kell erről beszélni őszintén, világosan és tisztán. És nem akarok elébe menni, de hogyha megnézzük Dánielt, olvassátok el Dániel könyvét, készüljetek így március 8-ára, olvassátok el, nem fogtok találni, pedig kiszolgál több királyt is az a Dániel. Egy igazi hívő politikus volt. Soha egyetlen egy rossz szót nem mondott egyik királyra sem. Amit kértek, megtette, de ami ellenkezett az Isten akaratával, azt mondta, hogy akkor vállalom a halált. Vállalom a tüzes kemencét. Miért? Mert mit mond az ige? Hogy inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embernek. Ennyire egyszerű. De ki kell mondani dolgokat, amelyek nem az ige szerint való, ki kell mondani. De nem mindegy, hogy hogy mondjuk ki. És azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk. Nem mindegy, hogy hogy mondjuk ki. Mert ki lehet mondani ilyen dánieli lelkülettel is, meg ilyen holmeri lelkülettel is ki lehet mondani, meg ki lehet mondani úgy is, ahogy ugat a világ, most bocsánat a képért. Meg fröcsköl, meg mindent, minden, tajtékzik mindent, amit el tud az ember képzelni. És olyan nagy szükség van a gyógyító szóra, olyan nagy szükség van a megbocsátásra, a krisztusi szeretetre, de még egyszer mondom, ez magától nem jön. Ez csak Krisztusban kapja meg az ember, és Krisztus nélkül nem fog jó gyümölcsöt teremni az élete. Mert nem Krisztusból táplálkozik, nem a szavából merít. És ezért mondja Pál apostol, és ezzel szeretném befejezni, azt mondja Pál, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Ez az indulat. És ez az indulat más lesz, mint amit a világban tapasztalunk. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a Krisztus indulat, ez a halk, szelíd, csendes szó, ez a megbocsátó szó, ez el lesz nyomva. Ne higgyétek, ez nem igaz. Lehet, hogy úgy tűnik. Mint ahogy úgy tűnt az akkori farizeusoknak, hogy sikerült Jézust eltenni láb alól, keresztre feszítették, akkor biztos nem olyan messiás. Ők azt gondolták, hogy ki lehet végezni. Nem. Jézus feltámadt. Mert az a halk, szelíd, csendes szó gyógyító szóvá vált. És ez a krisztusi indulat változtatja meg a szívet, a beszédet, a magatartást. És ez az indulat fogja gyógyítani a kapcsolatainkat, egész életünket, és hadd mondjam, hogy a társadalmunkat is. Amen. Imádkozzunk. Uram, én nem kérek mást, azt, hogy az az indulat, az a lelkület legyen bennem, ami benned is megvolt. Mert ahogy olvashatjuk az igében, arról ismer meg bennünket a világ, hogy a te tanítványaid vagyunk, hogyha szeretjük egymást.